Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
A családterápia a családi rendszerek működtetését segíti, de vajon mikor válik szükségessé, hogy ezeket a rendszereket irányítottan megjavítsák? A vendégeim Lenhardt Anita pszichológus és dr. Török Ádám mentálhigién és orvos, gyermek és ifjúság pszichiáter szakorvos jelölt, mindketten a Solvel pszichológiai magánrendelő munkatársai. Üdvözlöm Önöket, és köszönöm, hogy újra rendelkezésünkre állnak.
Jó napot kívánok. Köszönjük, jó napot kívánok.
A múltkor a válásról beszélgettünk, illetve a válás feldolgozásáról, meg arról, hogy Magyarországon milyen magas a válásoknak a száma, gyakorlatilag minden második házasságválással végződik. Azt eléggé kiveséztük akkor, viszont azt ígértem a kedves hallgatóknak, hogy vissza fogunk térni annyiban erre a témára, hogy a családterápiák során a válások feldolgozása a gyermekeket hogyan érinti, és mikor kell már ténylegesen családterápiára szorítkozni. És mielőtt ebbe belekezdünk, tényleg beszéljük át, hogy mik azok a pontok, vagy mik azok a helyzetek, amik már megkívánják, hogy egy család megfogja egymás kezét, és elmenjenek családterápiára.
Én nem tudom függetleníteni a fejemben azt, amit mondott, hogy a gyerekekkel kapcsolatban, mert azért a leggyakoribb indok a családterápiának az, hogy a gyerek valamit jelez. Az ő működésében, az ő szokásainak a megváltozásában, tehát, hogy akár alvás, bepisilés, szülőkkel való együtt alvás, akár valamilyen riasztó tünet, hangulati tünet, és hogy nagyon gyakran legalábbis, ahogy én találkozok a családterápia szükségességével, az a gyerekeken keresztül történik. Uh-huh. Hogy a gyereket viszi el a szülő először egy szakemberhez, és akkor a vizsgálat, a közös játék, meg azzal, hogy a szakember megismeri a gyereket, az körvonalazódik, hogy a probléma igazából nem a gyerekkel van, hanem a gyerek csak jelez valami fajta feszültséget, az, hogy ő diszkomfortosan érzi magát abban a közegben, amiben él, és hogy ilyenkor a szakember javasolja, hogy családterápiára kerüljön sor. El kell magyaráznunk a szülőnek, meg az egész családnak, hogy ebben a rendszerben valahogy a legérzékenyebb mérőműszer gyakran azok a gyerekek, akik levesznek mindenfajta feszültséget, és jeleznek a működésükben, a viselkedésükben.
Igen, valahogy. Pont ezt a szót akartam használni, nem is a mérőműszert, hanem azt, hogy ők a szonda. Tehát egy család életében a gyerekek tartják mindig a tükröt, ami nem is olyan görbe, hanem igazán a valóságot mutatják. De mi van akkor, hogyha a gyerek nem mutatja ezt a valóságot, és mégis ott van a feszültség? Minden esetben a gyerek mutatja?
Nem tudok olyan esetet mondani az én praxisomban, amikor ez ne így történt volna. Persze gyerekpszichiáterként dolgozom, tehát hogy az is biztos, hogy hozzám a gyerek miatt jönnek, és hogy én nekem az a tapasztalatom, hogy valahogy a szülő elhozza a gyereket, hogy valami nem oké, valami nincs rendben, valami megváltozott, valami ijesztő, és hogyha fölfedjük a szálakat, hogy mi történik, akkor valahogy olyan családi dinamikában lévő feszültségek rajzolódnak ki, ami egyértelművé teszi. Sőt, hogyha egymás mellé tesszük azt, hogy mikor jelentek meg a tünetek, és mi történt előtte a családban, akkor általában ezek tudnak egyértelműek lenni. A másik dolog pedig, hogy vannak olyan gyerekpszichiátriai vagy pszichiátriai kórképek vagy állapotok, aminek kutatások alapján egyértelműen a terápiája nem gyógyszer, nem egyéni terápia, hanem családterápia. Ezek az egész zavarok egyébként klasszikus módon. Tehát, hogy valami olyan diagnózis állítható fel mondjuk egy gyereknél, ahol azt mondjuk, hogy az a terápia, amitől legelőbb várhatunk pozitív változást, az az, hogyha az egész család működésére ránézünk. Az egy ilyen érthető, vagy ilyen egyértelmű dolog, hogy a gyerekek érzékenyebben reagálnak helyzetekre, mint a felnőttek. A felnőttek megtanulják valahogy azt, hogy viselkedjenek, vagy hogy tartsák magukat bizonyos helyzetekbe. A gyerek ezt nem tanulja, és nem is dolga. Tehát, hogy az szerintem az nagyon jó, hogy egy gyerek jelez.
Egy picit ezt generációs problémának érzem, amikor valakik a szőnyeg alá söprik a problémákat. Tehát, hogyha belegondolunk, akkor azért a 80-as, 90-es években még annyira nem volt elfogadott az, hogy pszichológushoz vagy terápiára, akár családterápiára járjanak a családok, vagy akár egyéniben. Azért ezeket a mintákat felbontani, ez biztos, hogy nagy feladat. Ez önöknél plusz munka, vagy hozzátartozik a munkához, hogy a családterápián a berögzött mintákat, azokat valahogy ki kell iktatni?
A berögzött minták alatt többféle dolgot is lehet érteni. vannak olyan működések, amelyeket a születési családunkból hozunk, sőt, adott esetben nem is a szüleinktől, hanem akár a nagyszüleinktől, a dédszüleinktől. Tehát olyan működések, amelyek átadódnak egyik generációról a másikra. Úgyhogy ez a családterápia folyamatában mindig fontos, hogy ránézzünk, úgynevezett családfát szoktunk felrajzolni, és fontos az, hogy ránézzünk ezekre a mintázatokra, úgymond, amik akár több generáción keresztül is végigvonulnak egy-egy családnak a működésén.
Végig szoktuk venni azt, hogy melyik családtagtól, melyik felmenőtől milyen üzeneteket kaptak, mondjuk, hogy miben nőttek föl a különböző családtagok, mert azért ez nagy hatással van a jelenre is. Hát gondoljunk csak arra, hogy amikor egy gyerek megszületik és bekerül egy családba, akkor tulajdonképpen a szülővel az történik, hogy a gyerek életútján, ahogy a gyerek cseperedik és növekedik, a szülő is elkezdi végigélni az ő gyerekkorát. Tehát, hogy úgy tud ő szülőként ott lenni a gyereke mellett, hogy a saját élményeiből táplálkozik. És hogy nagyon gyakran látjuk azt, hogy a gyerek elakadásai abban az életkorban történnek, amikor a szülő életében volt egy trauma. És hogy ott van az, ahol a szülő már nem tudja úgy támogatni a gyereket, hogy ez a gyereknek jó legyen.
Viszont egy nagyon érdekes dolog ezzel kapcsolatban eszembe jutott. Mi van, hogyha pont a hiány, tehát az, amit egy szülő nem tudott megélni még gyerekként, mert egyszerűen nem volt rá lehetősége, vagy nem volt jelen apa vagy anya, de tudja azt, hogy kell csinálni, és csinálja is, ugyanúgy van jelen a gyerek életében, ahogyan ő azt, hát idézőjelesen elvárta volna. Tehát, hogy pont a hiány tanítja meg az embert. Ilyen is van, nem?
Természetesen, de az a kérdés fogalmazódott meg, hogyha a hiány a drive-ja, ha a hiány a motivációnak annak, hogy valaki milyen szülő szeretne lenni, akkor ott azért nagyon nehéz a mértéket megtalálni. Tehát, hogyha van az a szülő, aki abban a, mondjuk egy érzelmi nélkülözésben, vagy nem támogatták a szülei, és ebben nő föl, és nagyon szeretné támogatni a gyerekét, pont azért, mert hogy ő ezt nem kapta meg, akkor az a gyerek nagyon könnyen kerülhet pont ezen okból kiszolgáltatott helyzetbe, mert annyira támogatva van, hogy a saját erejét nem fogja tudni megélni ebben a családban.
Wow. Ezt hogy lehet fölismerni? Mert ez is egy probléma. Tehát ugye van a túlzott segítségnyújtás fogalma, itt meg a túlzott támogatás, ha jól értem.
Igen, hát ezek az overprotective szülő, ezt így szoktuk.
Ilyen gyakran előfordul, és azért erre viszonylag hamar rá lehet látni, hogy itt is a kisgyereknek vagy gyermekeknek a működését mi az, ami elsősorban befolyásolja, és hogy egy ilyen hiány alapú túl kompenzáló szülői magatartás az, ami mondjuk ezeket a viselkedéses nehézségeket előidézi egy kisgyereknél.
És a szakember feladata az talán ez, pont ennek a mértéknek a megjelenítése a rendszerben, hogy valahogy így láthatóvá tenni, hogy de hát ez a gyerek már kiskamasz, és valahogy mégis ilyen óvodás szintű gyerekként van kezelve, mert hogy annyira nincsenek például feladatai az otthoni háztartással. Egyébként erre a gyerekek nagyon gyakran ráharapnak. Tehát, hogy egyszer megjelenik bennük is az önállóságra való igény, és hogy ők kérik azt, hogy több feladatot szeretnék elvégezni, mert neki lesz fontos az, hogy önálló legyen. A családterápián mi úgy nézünk a családra, mint egy zárt rendszerre, mint amiből valahogy a feszültség benne kell, hogy valahogy feldolgozódjon, vagy valahogy megjelenjen, és hogy mi ezt olyan képekkel szoktuk szemléltetni azoknak a családoknak, akik eljönnek, hogy úgy kell mondjuk a családterápiára, meg erre a rendszer szemléletre tekinteni, mint egy fűtési rendszerre, ami egy zárt csőrendszer, és abban bárhol, ha belenyúlunk, vagy bárhol megnyitjuk a szelepet, az az egész rendszerre hatni fog. Ezért nagyon fontos, hogy megjelenjenek az egyéni érzések, gondolatok, de hogy ezeket mi nem az egyén szempontjából fogjuk vizsgálni, hanem az egész rendszer szempontjából, hogy hat ez az egészre. Ezt jelenti a rendszer szemlélet, és hogy ebből az következik, hogy nem hibásokat, meg nem okokat keresünk. Mi nem lineáris rendszerben gondolkodunk, hogy ok-okozat, hogy valami történik, és akkor ez egy egyenes következménye, hanem sokkal inkább egy ilyen körkörös gondolkodásmódba, hogy ez hogy hat, és akkor egy harmadik kapcsolódáson keresztül ennek mi a jelentősége. És azt próbáljuk megfejteni, hogy az egyén működés az egészben hogy változtatja meg a hangulatot, a feszültséget, az érzéseket, hogy hat ez a kapcsolatra, hogyha most mondok egy példát, hogy nem tudom, van egy apuka, akinek nehéz napja volt a munkába, és hogy azt látják, hogy összeráncolt homlokkal lép be a lakásba, akkor az kire hogy hat? Ki kezd el máshogy viselkedni? Ki az, aki kedvesebb lesz, ki az, aki becsukja a szobájába az ajtaját, és inkább nem is kíváncsi rá, hogy mi történik, mert hogy ez mindenkire hat valahogy. Ezt próbáljuk valahogy fölfejteni. Beszélgetünk valamiről, megpróbáljuk valahogy így láthatóvá tenni ezeket a dolgokat, de egy családterápia azért sok mindenben különbözik egy egyéni terápiából, egyéni terápiától, mert például ritkábban találkozunk. Egy egyéni terápia általában hetente van, a családterápia az 2-3 hetente. És azért, hogy amiről mi beszélünk a terápiás alkalmakon, az valahogy átkerüljön a gyakorlati életbe, mi nagyon gyakran adunk házi feladatot.
Az előbb csak érintettük a témát, illetve a legutóbbi beszélgetésünk során is, hogy a válás után, vagy a válás közben a gyermeknek milyen érzelmi aspektusai vannak, és mikre érdemes odafigyelni. A családterápián ezzel is foglalkoznak, ha jól értem. Mik azok a jelek, amik arra utalnak, hogy egy gyerek a válást feldolgozás közben elakadt?
Az is egy jel, amikor a kapcsolattartásnak a nehézsége nagyon megjelenik a kisgyereknél, ami azt jelenti, hogy mondjuk, hogyha éppen a másik szülőnél volt, akkor utána nagyon feszült, akár órákon keresztül. Az is sokszor megjelenik, hogy labilisabbá válik mondjuk a gyerek hangulata, nehezebben viseli a hétköznapi megpróbáltatásokat, akár egyenesen sokkal szorongóbbá válik, ami általában abban nyilvánul meg, hogy a szülőt félti, akár mind a kettőt, vagy akár ilyen megmagyarázhatatlan dolgoktól kezd el félni, amiktől azelőtt mondjuk nem félt, tehát a sötétben, vagy valamilyen filmektől, vagy történetektől, vagy bármi olyasmitől, ami tulajdonképpen nem magyarázza semmi. Egy érzelmi bizonytalanság, egy ilyen talajvesztettség is sokszor látható a gyerekeknél, ami arra utal, hogy még feldolgozatlan számukra az, ami történt, vagy mondjuk ilyen kézzelfogható dolgok, hogy romlik a tanulmányi eredményük, vagy nehezebben tudnak a napi feladatokban teljesíteni.
Családterápián mi történik egyébként? Például egy válás fel kell dolgozni, és akkor egyébként a családok azok hogy jelennek meg? Külön-külön, vagy együtt, tehát az elvált szülők akár együtt is jönnek a gyerekekkel, vagy ilyenkor ezt hogy kell elképzelni?
Családterápián belül van olyan műfaj is, hogy válásterápia.
Borzalmasan hangzik, bocsánat.
Ami tulajdonképpen a válás utáni időszakot próbálja könnyíteni, vagy gördülékenyebbé tenni, megkönnyíteni azt, hogy a szülők hogyan tudnak úgy együttműködni, hogy abban a gyerekek a lehető legkevesebbet sérüljenek, vagy lehetőleg jobban tudjanak működni. És aztán ugye a családterápián belül van olyan is, hogy párterápia, de egyébként az, hogy kik vannak jelen egy családterápiában, annak a legjobb vezérfonala az, hogy kik élnek egyháztartásban. Tehát mondjuk, ha egy elvált családról van szó, akkor mondjuk az egyik szülő a gyerekkel vagy a gyerekekkel tud részt venni a terápiában, és a másik szülő pedig szintén a gyerekekkel közösen, ami a legjobban leképezi a valóságot, ahogy tulajdonképpen az a család éppen működik.
És persze ez a problémától is függ, hogy milyen jellegű kérdésekkel érkeznek hozzánk. Amit így szoktunk mondani, hogy ha gyerekek vannak a képben válás során, akkor párként válnak el, de hogy szülőpárként nem tudnak elválni. Tehát, hogy a gyerekek nevelését érintő fontos kérdésekben muszáj, hogy valamifajta konszenzus kialakuljon a szülők között. Tehát, hogy a fontos kérdésekben együtt kell dönteni, mert fontos, hogy a gyerek mindkét oldalról a támogatást érezze.
Ilyenkor egyébként az új párkapcsolatok van a másik fél, az hogyan reagál? Például van, amikor bevonják őt is?
Ha együtt élnek, akkor ez fontos része, hogy igen. Nem feltétlen csak a szűk rokoni vagy vérszerinti kapcsolatokra kell itt gondolni, hanem akinek szerepe van abban a kérdéskörben, amivel ők érkeznek hozzánk.
Mi a leggyakoribb felmerülő probléma egy új párkapcsolat esetében, amikor szülőterápiáról beszélünk, és mondjuk van egy feszültség egyik vagy másik félnél, vagy akár mind a kettőnél, az új párkapcsolatban, akkor ott mik szoktak lenni, és milyen megoldások vannak?
Mozaik családokra gondol, mert ez is egy...
Beszéljünk akkor a mozaik családokról, igen, mert ezt egyre gyakrabban hallani.
Igen, tehát ez egy egyre gyakrabban előforduló formáció. Hát itt igazából nem tudom, hogy lehet-e különbséget tenni. Itt ugye a felállásból adódhatnak sajátos problémák. A mozaik családokban ugye részt vesz a mondjuk a volt házastárs, az ő új párja, az előző házasságból származó gyerekek, mind a két oldalon, akár közös gyerek vagy gyerekek az új családban. Tehát itt amellett, hogy sok ilyen logisztikai kérdés is van, például az is egy fontos dolog, hogy legyen egy flott együttműködés abban, hogy a gyerekek számára minél könnyebben, meg jobban élhető legyen mondjuk egy ilyen felállás. Tehát, hogy ki milyen szerepben van mondjuk a gyerek életében, ki az, aki mondjuk meghoz szabályokat és betartat szabályokat, hogy azt hogyan lehet a legkevesebb konfliktussal átvészelni, vagy például, hogy az előző házasságból, meg a másik előző házasságból érkező gyerekek hogyan működnek egymással együtt. Uh-huh. Ott is vannak hát ilyen jellemző nehézségek, amikkel tudunk egy ilyen keretben foglalkozni.
Hosszú távon megoldhatóak ezek a nehézségek? Önök hogy látják? Lehet, hogy vannak tüneti kezelések, és akár a rendszereket tudják javítani, vagy rá tudnak világítani problémákra. De hosszú távon mi a statisztika? Működnek ezek a családok?
Abszolút tudnak működni. Ami egy családterápia keretén belül megoldható, ez az egymással való kapcsolódási nehézségek, meg ott a különböző helyzetek, meg érzelmi kapcsolatoknak a tisztázása. És hogy nagyon gyakran látunk olyat, hogy egy-egy családtagnak vannak olyan egyéni kérdései, amik nehezíthetik azt, hogy a többiekhez hogy kapcsolódik, vagy hogy van benne a rendszerben, de ezek nagyon láthatóvá válnak, és hogy ilyenkor pedig a családterápia arra is jó, hogy delegálja, hogy azt mondja, hogy ennek a családtagnak viszont szüksége van egy egyéni folyamatra ahhoz, hogy a rendszerben tudja rendezni a kapcsolatait. Tehát, hogy az elő szokott fordulni, hogy azt mondjuk, hogy van egy olyan kérdés, amit addig nem tudunk a rendszerben, a családterápián megoldani, amíg az adott illető azt a kérdést magában nem teszi helyre. De hogy ez meg láthatóvá válik, és hogy akkor meg ebben tud segíteni a családterápia, hogy ott kezelődjön az a probléma, ahol annak a helye van.
Uh-huh. Szerteágazó ez a problémakör is, de köszönöm, hogy egy picit körülírtuk a családterápia szerepét, és köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltak ismét.
Mi is köszönjük.
Köszönjük.
Hölgyeim és uraim, Lenhardt Anitával és dr. Török Ádámmal beszélgettünk, mindketten a Szolver Pszichológiai Magánrendelő munkatársai. Köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást, viszont hallásra.
Egészségkód című magazinunkat hallották. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.